Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyerekrohamkocsi megérkezik. A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat készítette azt a könyvet, amely szinte nélkülözhetetlen a felelősen gondolkozó szülők számára, és akár óvodák, iskolák, játszóházak dolgozói számára is. A 300 képet tartalmazó könyv 48 tömör fejezetben tárgyalja a legfontosabb sürgősségi kórképeket, gyermekelső segélynyújtási ismereteket, olyan kötet, amit azonnal fellapozhat az ember, ha baj van. Dr. Goslár Ádámot, a Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány gyermekmentő orvosát, a Semmelweis Egyetem 2. számú gyermekgyógyászati klinika intenzív terápiás osztályának szakorvosát kérdezem arról, milyen tapasztalatok hívták életre ezt a fontos könyvet.
Hát a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat az 1999 óta működteti a budapesti gyermekrohamkocsit, aztán utána most már 13 évvel ezelőtt indítottuk a Miskolci régióban az autónkat, egy évvel később a debreceni régióban az autónkat. Tehát alapvetően az alapítványnak a fő feladata az a gyerekmentés volt, az országos mentőszolgálat kötelékében speciális gyermekmentő autókat, gyermekrohamkocsit működtettünk. Már több mint 55 ezer esetellátást végeztünk el, tehát azt lehet mondani, hogy egy jó nagy kollektív tapasztalat gyűlt össze a gyerekek sürgősségi ellátását tekintve. És aztán utána, ahogy már úgy szépen csinál haladt az alapítvány, egyre inkább nyitottunk az oktatás felé, kezdetben a szakember oktatás felé, majd aztán körülbelül olyan 10-11 évvel ezelőtt a laikusok felé is szerveztünk szülőknek szóló kis gyermeksürgősségi kurzusokat, jártunk óvodákba, iskolákba, védőnőkhöz, és azt vettük észre, hogy nagyon nagy igény mutatkozik arra, hogy a szülők ilyen irányú képzést kapjanak. Azt láttuk, hogy a anyukák, az apukák, a nagymamák, a nagynénik mind-mind tele vannak kérdésekkel, tele vannak frusztrációval, hogy vajon meg tudnak-e felelni egy olyan szituációban, amikor hirtelen valami nagy baj történik a gyermekkel.
Hát mert ez a rémálom kategória, nem? Amikor már erre van szükség. Szóval erre nem szívesen gondol senki, csak a felelős.
Hát előfordulhatnak sajnos olyan szituációk, ahol tényleg az első ellátón adott esetben a bajt először észlelő szülőn múlik akár a gyermeknek az élete is, gondolhatunk mondjuk egy félrenyelésnél, egy légúti idegen test okozta fulladásra, vagy ne adj Isten egy keringés megállás okozta klinikai halál állapotára, amikor is mire a segítség megérkezik, addigra gyakorlatilag megpecsételődhet a gyermeknek a sorsa, és ugyanakkor pedig meg lehet tanulni viszonylag könnyen azokat az egyszerű életmentő technikákat, amiket ilyenkor alkalmazva nagy esélyt adhatunk a gyereknek a túlélésére. És aztán azt tettük észre ezeken a tanfolyamokon, hogy szinte mindenkit ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak, és nem csak az ilyen igazi klasszikus életmentések tekintetében, mint újraélesztés vagy légúti idegentest, hanem egy csomó olyan ennél sokkal lényegesen gyakrabban előforduló dologgal kapcsolatban is, mint mondjuk az égésforrázás, a kruppos roham, a lázcsillapítás, a fejsérülés, és egy csomó-csomó minden olyan, ami azért elő-előfordul a kisgyerekes családoknak az életében. Ez tulajdonképpen ez az ötlet hívta életre ezt a könyvet, és szerencsére ez nagyszerű partnert is találtunk, hiszen a Magyar Fejlesztési Bank finanszírozásában születhetett meg végre ez a kiadvány. Kicsit változott a koncepció, hogy őszintén bevallva, ahogy készültünk erre a könyvre. Kezdetben azt gondoltuk, hogy csak tényleg az igazi életmentő beavatkozásokat, ennek az algoritmusát vetnénk papírra, de aztán ez szépen kibővült, és ez tulajdonképpen ilyen hétköznapokban is előforduló vészhelyzetekről is szól ez a könyv, tehát olyan szituációkra vonatkozó legmodernebb ismereteket is megkaphatja az olvasó, mint az égésforrázás, vagy akár a lázcsillapítás, vagyis fájdalomcsillapítás korszerű szemlélete.
Hát vagy szemsérülés, ahogy így elnézem, orvérzés, ami nagyon gyakori a gyerekeknél.
Így van, tehát igyekeztünk, ugye
ájulás.
Kivonuló gyerekmentő orvosok vagyunk, tehát nagyjából tudjuk azt, hogy mik azok a szituációk, amikor az emberben vagy a szülőben felmerül a sürgős segítségkérés szükségessége. És itt nem csak feltétlenül az azonnali mentőhívásra gondolok, hanem azokra a szituációkra, amikor ott áll egyedül a szülő, és gondolkodik, hogy akkor most ezzel mi legyen, holnap menjek a házi orvoshoz, most szaladjak be vele a kórházba, vagy hívjam a mentőket. És tulajdonképpen erre a dologra húztuk fel ezt a könyvet. 42 témakörben dolgoztuk fel a leggyakoribb gyereksürgősségi kórképeket, és mindezt úgy, hogy a könyvet olvasva nagyon gyorsan megkaphassák azokat a fontos információkat, amiket adott esetben már ott a bajban is hasznosítani tudnak, de emellett azért figyeltünk arra, hiszen azt tapasztaltuk, hogy erre is van igény, hogy egy picit a hátteret is bemutattuk, tehát nem csak nagyon egyszerű példát mondva, nem csak azt mondtuk ránk, hogy mi az a klubos roham, pontosabban nem csak azt mondtuk meg, hogy mit kell csinálni egy klubos roham esetén, hanem egy picit beszélünk arról is, hogy mi az a klub, hogyan előzhető meg. A megelőzésre egyébként is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a könyvben, a gyerekbalesetek megelőzésére, a biztonságos otthon kialakítására is. Úgyhogy ezekről is nagyon fontos információkat kapnak az olvasók, sőt még egy ilyen kis otthoni sürgősségi felszerelés összeállításához is készítettünk egy segítségnyújtó fejezetet.
Nem beszélve arról, hogy nagyszerű képek, ábrák vannak a könyvben, ami azért is fontos, akár egy stabil oldalfekvés, vagy az újraélesztés, vagy bármi más ilyen gyakorlati tennivaló esetében ott van, hogy mit kell csinálni, de például az, hogy látni ott fotókon, hogy milyen tünetek vannak, ami erre vagy arra utalhat. Szerintem ez nagyon nagy segítség, főleg a kisgyermekes szülőknek, vagy első gyereknél, amikor nincs még rutinja, hogy akkor most ez a besárgulás, akkor ez már az, vagy még nem az.
Így van. Igyekeztünk nagyon-nagyon sok illusztrációval gazdagítani a könyvet, hogy tényleg ebben is, amit ön mond, segítséget tudjunk nyújtani. Azonban azért szinte minden fejezetben nem felejtjük el hangsúlyozni azt, hogy az igazi valódi tudás, tehát ami a könyvet még jobban kiegészíti, azt egy gyakorlatias oktatáson lehet leginkább elsajátítani. Tehát az újraélesztés technikáját, a lélegeztetést, a mellkas komprimálást, vagy akár a légúti idegentest eltávolításához szükséges néhány egyszerű életmentő beavatkozást. Nagyon fontos, hogy ne csak elméletbe legyünk tisztában azzal az algoritmus, hogy mit kell tennünk, hanem vegyünk részt olyan újraélesztési tanfolyamon, vagy gyereksürgősségi kis kurzuson, ahol ezt profi kis fantomokon ki is próbálhatjuk, és akkor eljáthatjuk az adott szituációt, hogy amikor egyszer csak megtörténik a baj, akkor már sokkal könnyebben, gördülékenyebben menjenek ezek a beavatkozások. Akár a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak is van ilyen kifejezetten laikusoknak, szülőknek szóló kurzusa, a gyermekrohamkocsi.hu weboldalon találnak el ezekről részletesebb információ.
Éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire elérhetők ezek a kurzusok országszerte, mert hogy egy könyv azért óriási segítség azokban a régiókban, ahol esetleg épp nincs ilyen képzés. Meg gondolom, hogy időt szakítani, valahova eljárni rendszeresen, az sok szülőnek esetleg szinte megoldhatatlan. Ha van otthon egy ilyen könyv, kéznél van, óriási segítség.
A könyv legyen az alap. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ebben a könyvben összefoglaltuk azt a tudást, amit a sürgős gyerekkori vészhelyzetekről tudni kell, és aztán persze haba tortán, hogyha még egy-egy gyakorlati kurzussal a manuális készségeinket és jobban kicsit tudjuk fejleszteni.
Van vidéken a kurzus?
Hát mi három régióban vagyunk jelen az országban, tehát a Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi, illetve a Közép-Magyarországi régióban. Ezeken a helyeken gyakran tartunk laikus kurzust, de azért általában gyerekkórházakhoz társulva, egyéb gyermekmentő alapítványoknál elérhetők ezek a kurzusok. Én azt gondolom, ha én most kisgyerekes szülő lennék, akkor ennek a könyvnek a tudásával felvértezve mindenképpen elmennék egy ilyen kurzusra, hiszen ez 2-3-4 óra az életünkből. Lehet, hogy az ott megszerzett tudásra sose lesz szükség, de az a jó, hogyha nincs szükség erre a tudásra.
5000 példányban jelent meg ez a könyv most, ugye?
Így van, 5000 példány nyomtattunk.
Akkor sok mindenki számára elérhető. Az jutott eszembe, amíg böngészgettem a könyvet, hogy mennyire alkalmas egy ilyen kötet, vagy mennyire van szükség arra, hogy bizonyos beidegződéseket, tévhiteket eloszlasson. Például az orrvérzés. Ugye gyerekkorunkban az volt, hogy vérzik az orrot, hajts hátra a fejet, tegyünk rá valami hidegvizes, nem tudom, zsebkendőt, majd eláll. Ugye itt ez a fejezet azzal kezdődik, hogy nem célszerű hátrahajtani az embernek a fejét, vagy allergiás rohamok esetén, vagy csípéskor, vagy a lázcsillapításnál. Szóval most végig gondoltam, hogy mennyi olyan beidegződés van az emberben, ami valószínűleg már idejét múlt, és egy ilyen kihozanító okos könyv az hasznos lehet.
Így van, erre is nagyon figyeltünk, hogy ezeket a tévhiteket eloszlassuk. Ugye számtalan rossz gyakorlattal találkozunk sajnos a munkánk során. Régi berögzött rossz gyakorlatokkal, amik nem csak, hogy nem tudnak hasznosak lenni egy sűrűs szituációban, hanem sokszor sajnos még kárt is csinálhatnak. Gondolhatunk mondjuk itt a nagymamák kedvenc nátha elleni beavatkozására, ugye a forró gőz, kamillás gőz fölötti tartózkodásnál, ami nem csak, hogy sok-sok baleset forrása, hiszen ezek a gyerekek gyakran leforrázzák magukat. Ráadásul egy csomó olyan légúti betegség van, például aktuálisan a krúp, vagy az asztmás jellegű rosszulétek, ahol a meleg pára kifejezetten ront a tüneteken, és sokkal inkább a hűvös, hideg pára kell előnyben részesítenünk. Ugyanilyen tévhitek aztán vannak az allergiás reakcióknál, a kálcium adása teljesen indokolatlan, vagy akár a lázcsillapításnál a mindenáron való lázcsillapításra való törekvések sem korszerű. Ezekről is részletesen beszélünk a könyvben.
Az előbb mondta, hogy a szülőknek gondot okozhat, hogy mit kellene most tenni, vigyék orvoshoz, vagy hívjanak-e mentőt. Mennyire kap instrukciót az olvasó, hogyha tényleg nem kérdés, hogy hívjon mentőt, de hogy hogyan hívjon, mit mondjon, mi a dolga? Talán ebben a helyzetben, amikor nyilván a pánik uralkodik, ott biztonságot adhatnak információk.
Külön fejezetet is szántunk, ráadásul a legelsőt, hogy mikor és hogyan hívjunk mentőt. Ugye ez a szakszerű segítségkérés az a túlélésnek egy nagyon fontos lánceme. Tehát, hogyha akkor hívunk mentőt, amikor valóban mentőt kell hívni, és úgy, és olyan gyorsan, és olyan információkat közölve, amik valóban relevánsak, és segítik majd a mentésvezetőt a legoptimálisabb döntés meghozatalában, nevezetesen, hogy milyen autót, milyen szintű mentőegységet, milyen távolról, milyen gyorsan küldjön a helyszínre, akkor ezzel gyakorlatilag életet is menthetünk. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy azokat az információkat mindenki megtudja, mik azok a szituációk, ahol mentőt kell hívni, mit kell mondanunk a telefonba, mik azok a dolgok, amiket meg kell tennünk, amíg kiér a mentő. És hát nyilván arról is szó lesz is fejezet, hogy milyen szituációkban nem igazán a mentőhívás a legoptimálisabb a gyerek számára, ahol adott esetben sokkal jobban járunk, hogyha nem vesszük igénybe az egyébként elég limitált mentőhegységeket, hanem magunk végezzük mondjuk a gyerek kórházba szállítását olyan helyzetekben, ahol a gyerek állapota aktuálisan nem rossz, de mindenképpen kórházi megfigyelésre vagy vizsgálatra szorul. Ezekben az esetekben sokkal inkább azt ajánljuk, hogy ne a mentőket vegyék igénybe, pont azért, hogy azokban a szituációkban, ahol viszont nagyon sürgősen helyszíni segítség kell, azokban mindig pontosan és időben érekezhessen a segítség.
Sokat beszéltem szakemberekkel, tehát orvosokkal is, ápolókkal is arról, hogy az internet az mennyire jó dolog, de hogy mennyit is ártott, amikor a beteg maga próbálja diagnosztizálni önmagát, vagy megtudni, hogy mi a problémája, és a netre hagyatkozik, és már kész elképzeléssel megy el az orvoshoz. Viszont ugye nagyon fontos, főleg gyerekek esetében, és különösen olyan gyerekek esetében, akik még nem tudják megmondani, hogy hol fáj, vagy mi baj van, vagy csak sírnak, vagy épp, hogy nem sírnak. Szóval, hogy beszéljünk róla, hogy a tünetek fölismerése, vagy egy nem természetes állapot felismerése. Jó, alszik a gyerek, na de nem biztos, hogy abban a helyzetben az jó, hogy alszik, vagy nem reagál. Szóval, hogy ebben mekkora segítség ez a könyv, mert nekem például ez volt egy fontos felfedezés.
Ezt nagyon látjuk mi is, hogy tulajdonképpen a szülők mindig akkor a legfrusztráltabbak, amikor zajlik valamilyen betegség, ami így megy valamilyen irányba, és mindig abban bizonytalanok, hogy na mi az a pont, igen, amikor aggódnom kell, mikor kell elindulnom, mikor kell mentőt hívnom, mikor kapjam fel a gyereket és vigyem el az ügyeletre. erre is egy külön fejezetet szántunk, tehát a súlyos állapot felismerése című fejezetben pont erről van szó, hogy hogyan veszem észre, hogy az állapot a gyerekemnek romlik. Mik legyenek azok a kis kérdések, amiket magamnak föl kell tennem, mi az a szisztematikus végiggondolása a gyermeknek az állapotának, ami ebben segítséget nyújthat. Úgyhogy talán az egyik legfontosabb és leghasznosabb fejezet valóban a könyvben ez.
Hát mert milyen sokszor előfordul, hogy a gyerek hazajön az iskolából, leestem a bordásfalról, megütöttem magam, de ugye az ember nem nagyon tudja, hogy akkor az most agyrázkódás vagy nem, kell orvoshoz menni vagy nem.
Klasszikusan egy olyan dolog, ami nagy frusztrációval tölti el a szülőt, amikor ott van a kis tipegő gyerek, aki szaladgálás közben beveri a fejét a radiátorba, és ír egy kicsit, de utána semmi baja. Ugye, és akkor tudjuk, hogy hú, de hát tudjuk, hogy mi van, hogyha mégis vérzik oda bent a fejébe, vagy agyrázkódása lesz, és akkor állni fog. Mikre kéne figyelnem, mikor kell elindulnom a traumatológiára, vagy a baleseti sebészetre, mikor figyelhetem őt meg otthon, milyen tünetekre kell figyelnem. Ezek valóban olyan kérdések, amikkel szinte minden szülő fog találkozni, tehát szerencsére nagyon kevesen fognak találkozni légúti idegentest okozta fulladással, meg újraélesztésben is nagyon keveseknek kell, hál' Istennek, részt venni, de ezekre a kérdésekkel gyakorlatilag minden szülő előbb-utóbb fog találkozni, akár egy lázas betegségnél, mik azok a veszélyeztető jelek, amikor azt mondom, hogy jaj, hát nem holnap lemegyek a házi orvoshoz, hanem én most elviszem ezt a gyereket az ügyeletre, akár egy fejsérülésnél, akár egy sebnél, akár egy légúti betegségnél, mik azok a nehéz légzéses jelek, amikre figyelnem kell, amikor azt mondom, hogy ez a betegség ez nem várhat reggelig. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerült eltalálni a évtizedes tapasztalatunk segítségével azt, hogy a szülők ebből tényleg hasznos és gyakorlatban használható tudást tudjanak meríteni ebből a könyvből.
Az egyik fejezet az epilepsziás görcs, ami azért érdekes, mert hogy úgy tűnik, mintha ez egy jellemző tünet lenne, ami megijeszti a szülőket.
Hát az epilepsziás jellegű görcsök azok a gyerekségőségi kórképeknek a nagy részét adják. A gyerekek, különösen a kisdett korosztály, tehát az 1 és 5 éves kor közötti korosztály, kifejezetten hajlamos epilepsziás görcsökre. Itt nem csak mondjuk a lázgörcsre gondolok, ami ugye a leggyakoribb, és ami talán a legjobban ismer mindenki, hanem egyéb okból is epilepsziás jellegű görcseik lehetnek, akár nem epilepsziás gyerekeknek is, amik ráadásul őrült ijesztőek, tehát aki ilyennel nem találkozott, azok számára nagyon rémisztő, hogyha egyszer csak a gyermek hirtelen kontaktusképtelenné válik, rángatózik, adott esetben egy ilyen görcsroham kapcsán nem is vesz levegőt. Tudni kell, hogy ez nagyon gyakori. Például a lázgörcs az a gyerekeknek az 5%-át érintett, ami nagyon-nagyon nagy szám.
És hát itt van a könyvben a napégés, a hányás hasmenés, ezek annyira jellemző problémák. Egyébként van valami korosztályi meghatározás?
Hát ezek a problémák, amiket mi tárgyalunk a könyvben, az gyakorlatilag a teljes gyerekkor, tehát mondjuk az azt jelenti, hogy a megszületéstől a nagyobb iskolás korig tartó időszakot öleli fel. Ugye ez az az időszak, amikor itt egy speciálisabb problémák is vannak. Jó, tehát mondjuk egy 18 éves gimnazistának azoknak gyakorlatilag pont ugyanolyan betegségei vannak, mint a felnőtteknek, meg pont ugyanúgy kell gondolkodni a betegségeikről, de egészen más egy csecsemő, egészen más egy kisded, ahol ritkában látott betegségek, szokatlan betegségek fordulhatnak elő.
Meg nem tudja elmondani. Igen.
Meg nem tudja ráadásul elmondani, és még ráadásul ez egy plusz frusztrációt okoz a szülőnek. Úgyhogy leginkább én azt gondolom, hogy a újszülöttől a kisiskolás, esetleg a nagyiskolás korig bezárólag lehet ez hasznos. Tehát aki ilyen gyerekekkel foglalkozik, aki ilyen gyereket nevel a családjában, azoknak számára ebben a könyvben biztos, hogy lesz olyan információ, ami a hétköznapokban is segítséget fog jelenteni. Ugye itt a könyvnek az első blokkja azok a valódi, tényleg életmentő beavatkozásokat tartalmazzák. Ezeket el kell olvasni, meg kell tanulni, el kell játszani a gondolattal, hogy meg tudnám-e csinálni, és mondom, esetleg el kell menni tanfolyamra, és hogy ezt valóban profi fantomokon is kipróbáljuk. A könyv másik kétharmad része viszont olyan, amit akár az adott probléma észlelésekor is le lehet venni a polcról, el lehet olvasni, ami majd segíthet a helyes döntésnek a meghozatalába. Jó, tehát nyilván egy újraélesztésnél nincs idő olvasgatni, de egy orvérzésnél, egy nehéz légzéses epizódnál, vagy egy kullancs csípésnél, vagy mondjuk egy otthoni banális mérgezésnél van idő arra, hogy ezt levegyük ezt a könyvet a polcról, és elolvassuk, hogy na vajon mit kell tennem, hogyha a kontaktlencse folyadékot megkóstolta a kis gyermekem, akik mellesleg mindent megkóstolnak.
Külföldön, hogyha az ember huzamosabb ideig, vagy csak nyaralás során ott van, szóval hogy mennyire kompatibilis a külföldi országok rutinjával. Tehát ami nálunk alkalmazható, az alkalmazható külföldön, és ugyanígy működik?
Azt gondolom, hogy alapvetően igen. Nyilván vannak olyan specialitások a könyvben, amikre szintén információkat kap a szülő, ami speciálisan Magyarországra vonatkozik, tehát hogy hol légúti idegentest ügyeletek, meg a fülorgégészeti ügyeletek, illetve mikor választjuk sebészeti ügyeletet, mikor választjuk a gyermeksürgősségi osztályt, mikor választjuk a gyermekügyeletet. Nyilván ez a döntés, ez Magyarország specifikus, de az életmentő beavatkozások, a súlyos állapot felismerése, a teendők, a különböző hétköznapokban előforduló kis minivészhelyzeteknél, azok ugyanolyanok lesznek külföldön is természetesen.
Gyermekmentő kézikönyv szülőknek, amíg a gyerekrohamkocsi megérkezik. Dr. Gosler Ádámmal, a Szent Márton Gyermekmentő Közhasznú Alapítvány gyermekmentő orvosával beszélgettünk. A kötet a Magyar Fejlesztési Bank támogatásával készült.